Sértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újra nyitották az apostoli palotákban található pápai lakosztályt, amelyet Ferenc pápa halála napján, április 21-én zártak le, közölte a Szent Cég. A Szent Péter térre néző vatikáni paloták legfelső emeletéről van szó, amely a mindenkori pápák lakosztályaként szolgál. 14. Leó rövid időn belül beköltözhet az apostoli palotákba. A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as veszfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vette át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége, a régi világrendje az óceán túlpartján lezárult. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. Szerinte, ha Magyarországot úgy vezették volna, hogy az Európai Bizottság az Uniót, az ország már tönkrement volna. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de ezt a háborút elvesztettük. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, amely szerinte nem csak drágábbá tette az energiát, hanem a zöld programmal együtt tönkreteszi az európai valóságot. Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerinte háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintik át az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László magyar házelnök köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye. Magyar Levente, a Külgazdaság és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára megerősítette az ukrán sajtóban korábban megjelent hírt, miszerint Magyarország bizonytalan időre elhalasztotta a mára tervezett kisebbségi konzultációt. Az ügy előzménye a pénteken kirobbant kémbotrány, melynek keretei közt Ukrajnából magyarnak titulált, Magyarországról pedig ukrán kémeknek titulált egyéneket tiltattak ki. Az ukrán parlament elnöke hétvégén Budapesten megemlékezett a II. Világháború után a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt magyarokról, a Málenki robot áldozatairól. Látogatása után Ruszlan Stefancsuk közzétett egy bejegyzést, azt írta egyebek mellett, az ukránok és a magyarok szomszédok, partnerek, szolidáris nemzetek, az ellenségünk közös. Donald Trump esti bejegyzésében közvetlen tárgyalás sürgetett Ukrajna és Oroszország között, amelyre az orosz elnök javaslata alapján május 15-én kerülhetne sor Törökországban. Az amerikai elnök szerint már az is előrelépés lenne, ha legalább meg tudnák állapítani, lehetséges-e egyáltalán a megegyezés. Előzőleg Vlagyimir Putyin már bejelentette, hogy csütörtökön Isztambulban kezdene tárgyalásokat Volodymyr Zelenszkijjel. Az ukrán elnök reagált a felszólításra, mint írta, egy teljes és tartós tűzszünetet várunk mostantól, hogy megadjuk a diplomácia szükséges alapját, nincs értelme a gyilkosságok folytatásának. Várok Putyinra Törökországban csütörtökön személyesen, remélem, hogy ezúttal az oroszok nem keresnek majd kifogásokat, jelentette ki Zelenszkij. Az Egyesült Államok és Kína megállapodtak abban, hogy csökkentik a vámokat, mivel véget akarnak vetni a kereskedelmi háborúnak. A két ország képviselői Genfben állapodtak meg, Scott Bessent sajtótájékoztató jelentette be, hogy 115%-kal csökkentik a vámokat az Egyesült Államok és Kína között, írta a Sky News. A megállapodás értelmében az amerikai vámok 145%-ról 30%-ra, a kínaiak által kivetett vámérték pedig 125%-ről 10%-ra csökken május 14-től. A felek emellett állandó egyeztetési mechanizmust is létrehoznak a gazdasági kapcsolatok rendezésére. A világ két legnagyobb gazdasága 3 hónapnyi időt biztosított a nézeteltérések rendezésére. Népszavazást írnak ki az euró bevezetéséről Bulgáriában az elnök, írta meg a Euroaktív. A következő hetekben Bulgária várhatóan megkapja a jóváhagyást az eurózónához történő csatlakozáshoz, így a lépést sokan úgy értelmezik, minthogy Rumen Radev késleltetni próbálja az uniós valuta bevezetését az országban. A lépés nagy politikai felháborodást váltott ki Szófiában. Végül az időjárásról. Gomolyosodik a felhőzet fokozatosan, délután már napsütés is várható, az északkeleti tájakon viszont helyenként záporok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél olykor megélénkül. A csúcshőmérséklet ma 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon inneni és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
155 éve, 1870. április 30-án született Komáromban Lehár Ferenc, zeneszerző, operettkomponista, karmester. Ezen apropóból emlékezem a mai műsorban az operett királyra a most következő riportomban.
Klemen Teréziával, az operett király Lehár Ferenc életútja című könyv egyik szerzőjével beszélgetek. Miskolcon találkoztunk, néhány perccel ezelőtt ért véget előadásom. Kezdjük ott, hogy honnan is az ön személyes életében a Lehár Ferenc zeneszerző iránti így nagy tisztelet és szeretet. Honnan indul ez?
Komáromi lokálpatrióta vagyok, és komáromi szülött, és mindig is hangsúlyozta Lehár Ferenc, hogy komáromi gyerek vagyok. Tehát Lehár Ferenc ott született, és én úgy gondoltam, hogy illik a Lehár kultuszt ápolni, ha már egy ilyen világhírű szülöttje van a városnak.
És ön ápolja is. A zeneszerző születésének 150. évfordulója alkalmából megjelent az a könyv, amelyet kezemben tartok, még egyszer tehát a címe, az Operett király. Sikereimet nem a sajátomnak könyvelem el, hanem nemzetemnek. Arra törekedtem, hogy melódiáimmal egy boldogabb világba vigyem az embereket. Ki is volt Lehár Ferenc azon túl, hogy így mutattuk be, az operett király?
Az bécsi operett megújítója volt, és természetesen egy nagyon érdekes családba született bele, méghozzá Morva származású apa, és egy elmagyarosodott német származású édesanyja első gyermekeként született 1870. április 30-án Komáromban a Nádor utcán, éjfél előtt pontosan. És a tiszteletére az egész ezredzenekar kivonult, és szinte mintha tudták volna, hogy egy operett királyt üdvözölnek, azonnal tust húztak, mert a karmester úrnak fia született.
Zenei tehetsége már korán megmutatkozott?
Igen, gyermekkorában már, tehát saját bevallása szerint is, meg édesanyja leveleiből tudjuk, az, hogy kisgyermekkorában már szerzett egy dalt az édesanyja születésnapjára, ezzel köszöntötte őt, és természetesen hát otthon, náluk a családban, mivel az apa katona karmester volt, ezért minden a zenéről szólt, és hát nagyon muzikálisak voltak a Lehár gyerekek, hisz a nagyszülők is, valamint a nagybácsi is Csehországban például zeneiskola igazgatója volt. 11 évesen, mikor Budapestre kerültek, tehát ő torniszter fiú volt, nem tudom, hogy tudják-e a kedves hallgató,
mi az a torniszter?
Ugye a katona zenekarok mindig az ezreddel, ahova vezényelték az ezredet, oda kellett a katona zenekarnak is költöznie mindig, tehát városról városra. Az egész osztrák-magyar monarchiát lényegében ők belakták, és a család is mindig ment az apával, tehát mindig egy más katonai állomás helyen voltak, és mindig más iskolába jártak. Tehát egy ilyen vándorélet volt, és Lehár itt is mindig a zeneiskolákat kereste, vagyis a Lehár szülők, és Budapesten például a Nemzeti Zenedébe járt, már akkor kitűnt tehetségével, viszont az volt a helyzet, hogy akkor már megalakult Liszt Ferenc Akadémiára nem vették őt fel, mivel oda csak 14 éves kortól lehetett jelentkezni. De Lehár gyereket meg korábban zenei konzervatóriumba akarták adni, így küldték el Prágába, és Prágába járt konzervatóriumba.
Volt egy testvére, egy öccse, Lehár Antal.
Báró Lehár Antalról van szó, tábornoki rangja volt. Ő is fűződik Komáromhoz, ugyanis Komáromban 7 évig volt katona, tiszt. A bárói rangot úgy kapta, hogy 1914 és 18 között az első világháború idején szolgált, és nagyon sok hőstettet hajtott végre, tehát kimondottan egy ilyen katonai zseni volt, és ezért kapta meg a bárói rangot, még annak idején 4. Károlytól.
Tudunk arról valamit, hogy mi miatt épp az operett, mint műfaj varázsolta el Lehár Ferencet?
Lehár Ferencet az opera varázsolta el, ő mindig is operaszerző akart lenni, hisz a legelső próbálkozásai is, a Kukuska például, ugye, amit magyarul kakuknak neveznek, az ugye opera. és a Magyar Királyi Operaház mutatta be 1899-ben, csak hogy azzal nem volt olyan sikere, és szinte kényszerűségből ment át az operetre. Az operettel sokkal nagyobb sikereket ért el, de hát ezt is olyan operai igényűre formálta, tehát azért is mondják, hogy a bécsi operettnek ő volt a megújítója, mert a bécsi operett abban az időben már kezdett nagyon elsekélyesedni, elkuplésodni és ilyen revűszínházzá válni. Úgyhogy ő volt a megreformálója, ő emelte magasabb színvonalra, és ő emelte olyan színvonalra, hogy opera énekesek is éneklik a műveit, és nagyon sok operaház bemutatta már, ugye több művét is, mert operai színpadot igényel, és olyan tudású zenekarokat. Tehát ő mindig is az opera felé hajlott, ezért is szokták mondani ugye azt, amit mindig is emlegetek, hogy a zenés színháznak három műfaja van, opera, operett és lehár, mert a kettő között van ő.
Így vált akkor ő operett királlyá.
Pontosan így. Azért is mondhatjuk, hogy operett királyá, mert megnéztem egy statisztikát, amit a könyvbe bele is írtam, és fel is olvastam itt a közönségnek, hogy egyetlen egy művet sem játszottak többször a világon, mint a Vígözvegyet. Tehát például 1 milliószor játszották ezt a tantjémekből, az úgynevezett jogdíjakból tudható, azon kívül azt, hogy évente átlagosan 8000-szer játszották a Vígközvegyet, tehát az egy hihetetlen szám. És a világ minden színpadán, úgyhogy Ausztráliától kezdve, például 2018-ban a Sydney Operaház játszotta, 2018-ban ugyancsak, és 19-ben Londoni Operaház, és hát például a New Yorki Operaház 3 év alatt 416 alkalommal.
Kijelenthetjük akkor, hogy mind a mai napig népszerűek Lehár Ferenc operettjei.
Pontosan, sőt Kínában egyre nagyobb, ugye már csak a Mosoly országa miatt is, egyre nagyobb a Lehár kultusz, és ott például szintén Lehár Fesztivált is rendeznek, és a 2010-es évektől kezdve ugye ott is volt egy komoly olyan produkció, ami kínai és magyar koprodukcióban készült, és végigutazták vele egész Kínát, és milliók láthatták.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette a Vígözvegyet, a Mosoly országát. Mondjuk el még, hogy melyek azok a híres Lehár művek, amelyek mind a mai napig világhódító úton vannak, és világhódító bemutatókat és előadásokat tartanak belőlük.
31 operettet írt Lehár, ezen kívül 200 darab zeneművet, tehát nagyon termékeny volt, éjjel-nappal komponált. A 200 darabban táncmű, vannak indulók, vannak külön énekkarnak szántak, vannak külön katonai zenekaroknak szántak, és hát amint említettem, 31 darab operett. Na most kezdhetjük a legelsőkkel. Kezdhetjük a bécsi nőktől, a drótos tóton, a mulató isteneken, a mókaházasságon keresztül. Ezek a kezdetiek voltak, amelyeket nem annyira ismerünk. Ezek még a Vígözvegy előttiek, az 1905 előttiek. Aztán jött ugye a Vígözvegy, majd jött a Péter és Pál Bergendóciában, akkor a három a feleség, a herceg kisasszony, a Luxemburg grófját szintén játszák, ma is a cigány szerelmet játszák, az Évá játszák, a Végre egyedült játszák, a Csillagok bolondja nagyon sok ember előtt ismert, a Pacsirta, ugye azt 1918-ban Budapesten volt a bemutatója, és csak kimondottan magyar témájú. Én például a Pacsirtát 2014-ben Bádislben láttam, tehát szintén felújították. Na és aztán jönnek a 20-as éveknek a híres nagy drámai operettjei az úgynevezett Tauber korszakban, méghozzá Fraszkita, a Paganini, a Cárevics, a Friderika, a Sárga kabát, amit aztán átírt ugye a Mosoly országára, és a legvégén a Giuditta és a Garabonciás pedig mind hattyúdal 1943-ban a Magyar Operaházban lett, a Királyi Operában lett bemutatva. Nagy díszelőadás volt, Hortiék is ott voltak, és a magyar előkelőség, az akkoriak szintén részt vettek rajta.
De jó volt végighallgatni ezt a zenemű listát, hiszen szerintem, véleményem szerint így még nem hangzott el Lehár Ferenc műveinek sora. Ez is egy történeti pillanat. Beszéljünk még arról, hogy magyar volt Lehár Ferenc, büszke volt a magyarságára. Magyar embernek érezte és tartotta magát, és mindemellett katolikus embernek.
Igen, pontosan így van. Tehát egy nagyon erős katolikus családból származik, és olyannyira volt magyar, hogy otthon csak magyarul beszéltek, tehát az apukának, aki nem tudott szinte egy szót sem magyarul, meg kellett tanulnia, és az anyuka ezt megkövetelte, Neubrand Krisztina. És például egészen 12 éves koráig Lehár más nyelven nem beszélt, csak magyarul. És csodálatosan a könyvben is benne van, gyönyörűen írt, tehát nagyon szép volt a kézírása. A saját kézírásával vannak benne kéziratok, és lehet látni, hogy a legkitűnőbb helyesírással írta, és csodálatosan fogalmazott, tehát ő nagyon sokat írt és nyilatkozott, és az írásai és a nyilatkozatai is nagyon szép és szabados magyarsággal készültek. Na most ő mindig is azt vallotta, mint említettem már, hogy komáromi gyerek vagyok, és például azt nagyon kevesen tudják, hogy ugye 1918 után őt nagyon megviselte az osztrák-magyar monarchiának a széttesése. Nagyon nehezen viselte a trianoni helyzetet, és ő nem akart egyik államnak sem az állampolgára lenni, mindig csak magyar állampolgár szeretett volna maradni. Felkínálták neki az osztrákok is, felkínálták neki a csehszlovákok is, ugye mivel Komárom Csehszlovákiához került. Azt mondta, hogy kizár dolog. Sopronban viszont volt egy házuk a Malom utcában, amit azóta Lehár utcának neveznek, és a soproni házba jelentkezett be, tehát lényegében azért is Sopron díszpolgára, mert hát ő soproninak vallotta magát, tehát már mint lakosnak, és 10 évenként meg kellett újítani és kérvényeznie az állampolgárságot, így maradhatott, mint külföldön lakó magyar állampolgár. És ezt 10 évenként minden egyes esetben megtette, és az legutolsó az 1947-ben volt, és úgy küldtek ki Svájcba, mert akkor már Svájcban élt az utolsó 2 évben, és úgy küldtek ki számára nagykövetségen keresztül magyar útlevelet, hogy egyáltalán vissza tudjon menni Bádislibe, vagy valahova is elutazni. Azt is szeretném elmondani, hogy szerintem ennél nagyobb bizonyíték semmi másra nem kell, és jó lenne, hogyha nem osztrák zeneszerzőnek könyvelnék őt el, még sokan úgy tudják Magyarországon is, hanem ő igenis, ez magyarság.
A könyvbe belenéztem és belelapoztam, beleolvastam, illusztrációként képeket is látok, egy úriembert látok magam előtt. Úgy fogalmazhatnánk, hogy Lehár Ferenc egy úriember volt. Mindenképpen elegánsan van felöltözve, és van egy kisugárzása.
A legszegényebb korában is arra törekedett, hogy ő mindig nagyon elegáns legyen, tehát mert volt ugye olyan korszak a kezdet-kezdetén, amikor szinte nyomorgott, de az ő rajta soha nem látszódhatott, mert ő mindig nagyon elegáns volt, mindig nagyon odafigyelt magára, és azt mondta, hogy ő mindig a cipőjét is megnézi az embernek, akivel tárgyal, mert a cipőjének ragyognia kellett. Mikor megtehette már, akkor viszont mindenből a leges legjobbat és a minőségét szerette. Úgyhogy ez látszódik is a külsején.
Mit lehet tudnunk a családjáról, feleségéről, gyermekeiről? Voltak-e gyermekei?
Nem volt gyermekük. Sophie-t, a feleségét későn vette el feleségül, akkor már 50 éves elmúlt. Nem voltak gyermekeik, se ő neki, se az öcsének, Báró Lehár Antalnak. Viszont a húgának, akik lényegesen fiatalabb volt, annak volt egyetlen egy fia. Na most ennek az egyetlen egy fiúnak lett, mikor megnősült, 18 gyereke egy feleségtől, mivel hihetetlenül hívő és katolikus vallású emberekről van szó, ezért úgy gondolták, hogy hát ahányszor teherbe esett az asszony, annyiszor szülnie kellett. Szeretném elmondani azt, hogy a 18-ból 2 személyesen ismerek, a legidősebbet Lehár Alexet, aki Chicagóban lakik, és ő tartotta a kezébe tehát az egész Lehár birodalmat, mert ugye a kiadóvállalatot, stb. Chicagóba és Bostonba, tehát így felváltva a két helyen. Na most a 18-ból mondom, és a másik az pedig Lehár Zsuzsa, Bécsben lakik, aki éppen most volt Pozsonyban az én meghívásomra, Szlovák Nemzeti Múzeumban csináltam egy nagy kiállítást, és a kiállítást nyitottuk meg volt-e hozzá egy műsor, a Pozsonyi Magyar Nagykövetséggel szerveztem ezt, és Zsuzsát is meghívtam. És hát Zsuzsa mondta, hogy bizony volt olyan eset, amikor az édesanyja egy évben kétszer is szült.
Milyen volt a kapcsolata zeneszerző társaival, Kálmán Imrével, Puccinivel? Barátságot is ápolt ezekkel a zeneszerző társakkal?
Azaz érdekes, hogy ő végtelenül jó ember volt. Tehát ő mindenkinek segített, és mindig segített. Például Kálmán Imre ugye 12 évvel fiatalabb volt, ő az 1882. október 24-én született Siófokon, és hát még nagyon a kezdetén volt, és nem volt sikeres, és a már sikeres Lehárról, amit beletettem szintén a könyvbe, írt egy elég kemény elmarasztaló kritikát. Ennek ellenére, mikor Kálmán Imre, még akkor Budapesten volt Kálmán Imre, mikor kiment Ausztriába, Bécsbe, akkor ennek ellenére Lehár bemutatta őt Karczag Vilmosnak, ugye a Theater an der Wien igazgatójának és tulajdonosának, és bíztatta őt, hogy csak komponáljon, és Kálmán Imre jó két és fél évre az első világháború idején kis ilyen depressziós állapotba került, nem fejezte be a Csárdás királynőt, és például Lehár volt az, aki biztatta őt, hogy fejezd már be, mert ez egy jó darab lesz, és meglátod, hogy sikered lesz vele. Na hát így lett sikeres. Puccinival pedig kimondottan nagyon jó barátságot ápolt, és rendszeresen leveleztek és látogatták egymás műveit is. Puccininek én voltam Puccini villájában, Olaszországban, a zongoráján állandóan ott volt Lehár dedikált fényképe, és azt vallotta Puccini, hogy ha Lehár operát szerezne, akkor bizony ő gondban lenne, mert nagyon nagy ellenfelek lehetnének, de szerintem ez Lehárnál kizár dolog volt, kimondottan segítőkész ember volt. Például tett egy nagy alapítvány, tehát már idős korában az öreg zenészeknek a megsegítésére, tehát egy segélyegyletet alapított, amiben nagyon sok pénzt tett bele.
Megemlítettük a katonazenekarokat is, Lehár Ferenc születésének apropóján a katonazenekarok napja is van, a születésnapján, a zeneszerző születésnapján. Nálunk Magyarországon, Abosáron több évtizedes múltra tekint vissza
a katonadalok fesztiválja.
Gondolom, hogy Komáromban is. Van hasonló, sőt, nemzetközi katonazenekarok fesztiváljáról is beszámolhatunk és beszélhetünk.
Igen, éppen most rendeztük meg éppen vasárnap, úgyhogy a Cseh Hadügyminisztérium, a Szlovák Hadügyminisztériumnak a katonazenekarai ott voltak. Magyarország is természetesen találkozik mind a három, sőt, jelezték a lengyelek, hogy jönnek ők is, tehát egy ilyen V4-es akció lesz.
És a katonaszenekarok játékának van hangulata.
Fantasztikus hangulat van. 3 órás volt most is a koncert, hát azt hallani kellett, amikor 40-50 zenész megszólal, szóval ott aztán remeg a levegő, és azért teljesen másképp hangzik egy Lehár mű katonazenekaroktól, mint egyébként, de nem csak azok voltak, hanem ők játszanak mindenfélét, tehát műzikeleket, slágereket, tehát mindent játszanak. A katonazenekar nem csak indulókból áll.
Lehár Ferenccel kapcsolatosan azért írjunk le egy teljes képet az ő életével kapcsolatosan. Meddig élt? Hosszú életet élt meg? Egy szép kort élt meg ő?
Attól függ, hogy mi számít szép kornak, ugye minden relatív, 78 éves korában halt meg, tehát betöltötte, 1870. április 30-án született, és 1948. október 24-én halt meg, tehát azért is van a Magyar Operett napja október 24-én, mert azon a napon született Kálmán Imre, Siófokon 1882-ben, és 48-ban ugyanazon a napon halt meg Lehár Ferenc.
Margitai Zoltánnal együtt írta ezt az Operett király című könyvet. Kiknek ajánlja elsősorban?
Mindenkinek, aki szereti a jó zenét, szereti a jó történeteket, érdeklődik a 19.-20. század fordulója iránt, és ez lényegében nem csak a zenetörténetet mutat be, hanem egy kortörténetet is, és egy korszaknak az átfogó képét.
Beszélgetésünkben térjünk ki még az ön személyes indítatására. Ez engem különösen érdekelne, szubjektív véleménye. Ezzel kezdtük a riportot. Mi miatt tartja fontosnak a lehár kultusz ápolását? Mi ad önnek mind a mai napig még energiát, lendületet, elhivatottságot, hogy ezen nemes ügy mellé álljon?
Tehát én úgy gondoltam, hogy ha a városnak van egy ilyen híres szülötte, akkor annak a kultuszát illik ápolni, és én egy ilyen lelkes lokálpatrióta vagyok, azon kívül nagyon szeretem a zenét, és egy ilyen ember, aki valóban rengeteget dolgozhatott, én tudom mi az, hogy rengeteget dolgozni.
Ha jól tudom, ön pedagógus.
Igen, tehát én Budapesten az Eötvös Loránd Tudományi Egyetemen végeztem, valamikor nagyon régen, magyar nyelvirodalom, kommunikáció és történelem szakos, és mondjuk a történelem révén is ugye közel áll hozzám, mert szeretem kutatni a múltat, tehát hogy ki, mi, hol és hogyan működött esetleg a városban vagy a környékén. És hát pontosan ebből kifolyólag foglalkozom Lehár Ferenccel, és ha már egyszer csinálom, akkor rendszeresen csinálom, tehát ebből a szempontból eléggé alapos vagyok és kitartó.
És ön is büszke komáromi.
Igen, tehát mondjuk én nem vagyok Komárom szülötte, én Párkányi vagyok, az Esztergommal szemben van, de nagyon régóta élek Komáromban, és hát akkor már valamit tenni kell a városért, és főleg az emberekért, és én szeretek örömet szerezni az embereknek, és szerintem a jó zenével lehet örömet szerezni, mert a jó zene az gyógyír és orvosság.
Clement Teréziának, az Operett király Lehár Ferenc életútja című könyv egyik szerzőjének köszönöm szépen a beszélgetést, és további munkájához jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, ugyanezt kívánom én is viszont a kedves hallgatóknak, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa beszéle a bíborosokhoz. Teljes mértékben ragaszkodunk a második vatikáni zsinat útjához. 14. Leó pápa ideiglenesen megerősítette a római kúria vezetőütés tagjait hivatalukban. Május 18-án vasárnap tartják a 14. Leó pápa péteri szolgálatának kezdetét jelölő szentmisét a Szent Péter téren. Egy szerzetes nővér a Csiklayuli egyházmegyéből. Prevost püspök misszionárius volt a perui nép körében. Leó pápa beszéde a bíborosokhoz. Teljes mértékben ragaszkodunk a második vatikáni zsinat útjához. A választó bíborosokkal a Sixtus kápolnában közösen bemutatott pénter délelőtti szentmise után, május 10-én szombaton délelőtt, 14. Leó pápa a Vatikánban fogadta bíborosi kollégium tagjait. Hozzájuk intézett beszédében köszönetet mondott a konklávén végzett szolgálatukért, és jelezte, hogy a II. Vatikán zsinat által megkezdett úton kíván tovább haladni, továbbá a névválasztással 13. Leó pápa szociális tanítását szeretné előmozdítani, ahogy azt az egyház idáig értelmezt.
Fratelli kardináli.
Bíboros testvérek! Üdvözöllek és köszöntelek mindnyájatokat e találkozóért és a megelőző napokért, amelyek fájdalmasak Ferenc pápa elvesztése miatt, megterhelőek a közösen vállalt felelősség miatt, de ugyanakkor annak az ígéretnek megfelelően, amelyet maga Jézus tett nekünk. A lélekben mégis gazdagok a kegyelem és a vigasztalás révén. Kezdte beszédét Leó pápa. Kedves bíborosok, folytatta, ti vagytok a pápa legközelebbi munkatársai.
Stretti collaboratori.
És ez nagy vigaszt jelent számomra, amikor magamra veszek egy olyan igát, amely egyértelműen messze meghaladja az én erőmet, még én bárki másét is. Jelenlétetek arra emlékeztet, hogy az Úr, aki rám bízta ezt a küldetést, nem hagy egyedül a felelősség viselésében. Mindenek előtt tudom, hogy mindig számíthatok az ő segítségére, tovább az ő kegyelme és gondviselése révén számíthatok a ti és oly sok testvér közelségére szerte a világon, akik hisznek Istenben, szeretik az egyházat, akik imádsággal és jó cselekedetekkel támogatják Krisztus helytartóját. Köszönetet mondok a bíborosi kollégium dékánjának, Giovanni Battista Re bíborosnak, akinek bölcsessége, hosszú életének és az apostoli szentszéknél végzett sok éves hűséges szolgálatának gyümölcse nagy segítségünkre volt ebben az időszakban. Köszönöm a római szentegyház Kevin Joseph Farrell kamerlengó bíborosának azt az értékes és igényes szerepet, amelyet a Sede Vacante és a konklávé összehívásának ideje alatt betöltött. Gondolatban most azokhoz a bíboros testvérekhez fordulok, akik egészségügyi okokból nem tudtak jelen lenni, és veletek együtt csatlakozom hozzájuk a szeretet és az ima közösségében. Ebben az egyszerre szomorú és örömteli pillanatban, amelyet húsvét fénye gondviszerűen megvilágít, szeretném, ha együtt úgy tekintenénk a néhai Ferenc pápa eltávozására és a konklávéra, mint húsvéti eseményre. Annak a hosszú kivonulásnak egy szakaszára, amelyen keresztül az Úr továbbra is az élet teljessége felé vezet minket, és ebben a táblatban az irgalmas atyára és minden vigasztalás istenére bízzuk a néhai pápa lelkét és az egyház jövőjét. Emlékezett Leó pápa. A pápa Szent Pétertől kezdve is velem az ő méltatlan utódjával befejezve nem más, mint Isten és testvérei alázatos szolgája.
E un umile servitore di Dio e dei fratelli.
Ezt jól mutatja oly sok elődöm példája, legutóbb maga Ferenc pápa példája szolgálatban való teljes odaadás és az élet lényegében való józanság stílusával, a küldetés idején Istennek szóló önátadásával és az atyaházába való visszatérés pillanatában a derűs bizalmával. Gyűjtsük össze ezt a drága örökséget, és folytassuk utunkat, ugyanattól a reménytől vezérelve, amely a hitből fakad, hangsúlyozta Leó pápa. A feltámadott az, aki jelen van közöttünk, aki óvja és vezeti az egyházat, és aki továbbra is reménycsében élteti azt a szeretet által, amelyet a nekünk adott Szentlélek áraszt a szívünkbe. Rajtunk múlik, hogy engedelmes hallgatóivá váljunk az ő hangjának és hűséges szolgáivá üsztervének, emlékezve arra, hogy Isten szereti magát közölni a mennydörgés és földrengés dörgésénél jobban a szelíd szellő suttogásában, vagy, ahogy egyesek fordítják, a csend finom hangján keresztül. Ez az a fontos találkozás, amelyet nem szabad elhagyni, és amire Isten egész ránk bízott szent népét nevelni és kísérni kell. Az elmúlt napokban láthattuk és érezhettük ennek a hatalmas közösségnek a szépségét és erejét, amely ilyen szeretettel és odaadással fogadta és iratta pásztorát, miközben hittel és imával kísérte őt az Úrral való végleges találkozás pillanatában. Láthattuk, hogy mi az egyház igazi nagysága, amely tagjainak sokféleségében él, egyesülve az egyfővel, Krisztussal, lelkünk pásztorával és őrzőjével.
Unite all'unico capo, Cristo, pastore e custode.
Ez az anyamíh, amelyből mi is kikerültünk, és egyúttal a nyáj, a mező, amelyet azért kaptunk, hogy gondozzuk és műveljük, tápláljuk az üdvösség szentségeivel, és megtermékenyítsük azt az ige magvaival, hogy szilárd egyetértésben és lelkesült küldetésben járon, mint az izraeliták a pusztában, a felhő árnyékában és Isten tüzének fényében. Ebben a tekintetben szeretném, ha ma együtt megújítanánk, hogy teljes mértékben ragaszkodunk ahhoz az úthoz, amelyet az egyetemes egyház a II. Vatikáni zsinat nyomán évtizedek óta követ. Ferenc pápa mesterien felidézte és aktualizálta annak tartalmát az evangélii Gaudium apostoli buzdításában, amelyből szeretnék kiemelni néhány alapvető példát. Visszatérés Krisztus elsőbségéhez az ige hirdetésben. Az egész keresztény közösség missziós megtérése. Növekedés a kollegialitásban és a szinodalitásban. A sensus fidei, vagyis a hitérzék iránti figyelem. Különösen annak legmegfelelőbb és legbefogadóbb formáiban, mint például a népi jámborság. Aztán a legkisebbek és az elvetettek iránti szeretetteljes gondoskodás, bátor és bizalommal teli párbeszéd a mai világgal, annak különböző összetevőiben és valóságaiban. Ezek az evangélium alapelvei, amelyek mindig is éltették és inspirálták Isten családjának életét és munkáját, értékek, amelyeken keresztül az Atya irgalmas arca megmutatkozott és megmutatkozik az ember élet fiában, mindazok végső reménységében, akik őszintén keresik az igazságot, az igazságosságot, a békét és a testvériséget. Éppen ezért, folytatta Leó pápa, mert elhivatottságot éreztem arra, hogy folytassam ezt az utat, arra gondoltam, hogy felvegyem a 14. Leó nevet.
Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV.
13. Leó pápa ugyanis a Rerum Novarum kezdeti történelmi enciklikájával az első nagy ipari forradalom összefüggésében foglalkozott a szociális kérdéssel, ma pedig az egyház mindenkinek felajánlja a szociális tanítás örökségét, hogy válaszoljon egy újabb ipari forradalomra és a mesterséges intelligencia fejlődésére, amely új kihívások elé állítja az emberi méltóság, az igazságosság és a munkavédelmét. Kedves testvérek, találkozónkat azzal a kívánsággal szeretném zárni, amelyet Szent VI. Pál 1963-ban, Péteri szolgálata kezdetén fogalmazott meg. Járja át az egész világot, mint a hit és a szeretet nagy lángja.
Passi su tutto il mondo come una grande fiamma di fede.
Amely meggyújt minden jó akaratú embert, megvilágítja a kölcsönös együttműködés útjait, és az emberiségre még mindig az isteni tetszés bőségét, magát Isten erejét vonza, akinek segítsége nélkül semmi sem érvényes, semmi sem szent. Legyenek ezek a mi érzéseink is, hogy az Úr segítségével imává és elkötelezettségé váljanak. Zárta 14. Leó pápa a bíborosokhoz intézett beszédét szombat délelőtt.
XIV. Leó pápa ideiglenesen megerősítette a római kúria vezetőit és tagjait. A pápa kifejezte azon kívánságát, hogy fenntartson magának bizonyos időt az elmélkedésre, az imádságra és a párbeszédre, mielőtt véglegesen kinevezne vagy megerősítene valakit. Őszentsége XIV. Leó kifejezte akaratát, hogy a római kúria intézményeinek vezetői és tagjai, valamint a Vatikán városállam pápai bizottságának titkárai és elnöke ideiglenesen, amíg másképpen nem döntenek róla, folytassák megbizatásukat. Ezt a hírt a Szentszék sajtóirodájának közleménye jelentette be, amelyben hangsúlyozzák, hogy a Szent Atya valójában bizonyos időt fennkíván tartani az elmélkedésre, az imádságra és a párbeszédre, mielőtt bármilyen végleges kinevezést vagy megerősítést tenne. Május 18-án tartják a 14. Leó pápa péteri szolgálatának kezdetét jelölő szentmisét. A pápai ház prefektúrája pénteken közzétette az újonnan megválasztott pápa májusi liturgikus programjait. Vasárnap a Regina Czöli imádságot a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról imádkozza el, majd hétfőn a világsajtóval találkozik, audiencián fogadja a kúria és a Vatikán alkalmazottait, valamint a diplomáciai testületet, végül pedig birtokba veszi a pápai bazilikákat. Május 18-án vasárnap délelőtt 10 órakor a Szent Péter téren 14. Leó pápa celebrálja a pápasága kezdetét jelentő szentmisét. A hírt a pápai ház prefektúrája jelentette be, amely közzétette a pápa májusi kötelezettségvállalásait. Május 10-én szombaton a pápa találkozik a bíborosokkal, míg május 11-én vasárnap a bazilika központi erkélyéről mondja el a Regina Czöli Mária imát. Május 12-ére tervezik a találkozót a világsajtó képviselőivel, amely az elmúlt hetekben Rómában gyűlt össze, hogy beszámoljon Ferenc pápa halálától a konklávéig tartó időszak eseményeiről. A találkozót a diplomáciai testülettel május 16-ára tűzték ki, míg május 20-án Leó pápa birtokba veszi a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikát. Ezt követően tartja meg az első szerdai általános audienciát. Május 24-én szombaton kerül sor a római kúriával és a Vatikán városállam alkalmazottaival tervezett találkozóra. Május 25-én vasárnap elimádkozza a Regina Czöli imádságot a hívekkel, majd birtokba veszi a lateráni Szent János és a Santa Maria Maggiore bazilikát. Egy szerzetes nő a Csiklahoi egyházmegyéből, prevost püspök misszionárius volt a nép körében. Egy egyszerű ember a remény üzenetével a béke keresésében. Így jellemezte Karina González nővér a szeplőtelen fogantatás Ferences nővérei rendtagja a Rádió Vaticana Convoy, a Vatikáni Rádió Veletek című műsorban a most megválasztott pápa egy perui egyházmegyében töltött időszakát. Az apáca az akkori prevost püspök elkötelezettségéről is szólt, amikor 2023-ban az El Niño a súlyos időjárási jelenség sújtotta a területet. Lóháton indult útnak, hogy eljusson az Andok legelérhetetlenebb helyeire. A boldogságtól túlcsorduló szív egyben rész és bátor szív, amely dacol a félénkséggel és a szégyellősséggel. Ez jellemzi Grace Karina González Risco nővért, a szeplőtelen fogantatás Ferences nővérei rend tagjának szívét, aki a 14. Leó pápa megválasztása utáni napon a vatikáni médiának írt levelében örömét fejezte ki, hogy újra hallhatja ezt az útmutatást, a béke keresésében rejlő remény féltő üzenetét. Elmesélte, hogy a perui Csiklahó egyházmegyéhez tartozik, amelyet az új pápa a vatikáni bazilika lodzsájáról üdvözölni akart, megemlékezve a hűséges népről, amely elkíséri püspökét. A Leó pápa által ezek a spanyol nyelven elmondott szavak az egy ideje már Rómában tartózkodó Karina nővérnek és rendtársainak egyfajta utazást jelentenek a múltba, amikor prevost püspökkel dolgoztak misszióban a dél-amerikai országban. Meghatott, mert megemlékezett a földünkről. Ez a gesztus sokat elárul egy olyan emberről, aki szerette a nyáját, mától kezdve mindannyiunkat a szívében őriz, írta a szerzetes nővér. Karina nővér üzenete túl szép volt ahhoz, hogy függőben maradjon, ezért a Vatikáni Rádiótól megkeresték telefonon. Beszélt az interjúban a Habemus pápán pillanatában hullatott könnyeiről, és egy hatalmas feladatról, amelyre hivatottnak érzi magát. Sokat, nagyon sokat imádkozni érte. Elmondta, hogy a Csiklahói Egyházmegyében a ferences nővéreknek van egy iskolájuk, és hogy az akkori püspök mindig nagyon közel állt hozzájuk, különösen a COVID-járvány időszakában. Egyszerű ember, szíve mélyén Ágoston rendi. Az egyházmegyében nagyon-nagyon szerették. Sajnáltuk, amikor elment, kissé árvának éreztük magunkat egy számunkra fontos személy nélkül, de tudtuk, hogy alkalmas a Ferenc pápa által rábízott feladatra. Ez a püspöki dikasztérium prefektusi tisztsége volt, amelyet 2023-tól megválasztásáig töltött be. Van egy pillanat, amit Karina nővér sosem felejt el. Amikor 2023-ban az El Niño heves esőzésekkel és áradásokkal sújtotta Perut, térdre kényszerítve az ország mezőgazdaságát. A püspök egyházmegyei megbízatásának végéig ki akarta venni a saját részét a helyzet orvoslásában, segítséget kérve a hajléktalanná vált időseknek és a mindenüket elvesztő gyermekeknek. A ferences szerzetesnő ezután hozzátett egy részletet. Lóháton indult el a Sierra del Norte vidékére, egy hegyvidéki andoki régióba. Ez egy olyan részlet, amely 14. Leó egy új oldalát tárja fel. Peruban a távolságokat az odajutáshoz szükséges idővel mérjük. Az egyházmegyéből arra a területre 3-4 óra alatt lehet eljutni, nincsenek utak, csak kanyargós ösvények vezetnek oda, hangsúlyozta Karina nővér. Ő valóban misszionárius, és csütörtökön nevének megválasztásával 13. Leóra és a Rerum Novarumra utalva fejezte ki életprogramját, tehát a társadalmi aspektust. Remélem, hogy Ferenc pápa és ezáltal az evangélium vonalán halad tovább, amely minden pápa vonala. Mindegyiknek a maga idejében, a maga pillanatában. Végül az interjúban Karina nővér utolsó kívánsága az volt, hogy Isten népe imájának ereje elérje a pápát, és hogy azt a békére fordítsa. Olyan nagy szükségünk van rá, mondta a ferences rendi nővér. Remélem, hogy továbbra is hangsúlyozza a világnak, hogy Isten közel van, hogy Isten szeret minket, hogy Isten szeret mindenkit. A Szent Péter Bazilika központi erkélyéről, amikor 14. Leó azt mondta, hogy mindenkit, a todos, 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 Ferenc pápa által kiemelt szavakra gondoltunk. Ez a folytonosság jele Péter trónján.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönik, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Gárdonyi Géza, esti harangszó. Szép május végi estén egyedül ülök a kertben, s nézem, mind merül az égi nap a földi kék homályba, a hegyek ibolyaszín fátyolába. A völgyben lenn már feketül az árnyék, elcsöndesül az ember lakta tájék, csillag ragyog a mátrat tetején, a távolból harangszó száll felém. Üdvözl légy, Mária! Ha elgondolom, hogy a földszínén valóban élte tiszta égi lény. Járt kelt, mint mink, a lábának nyomát a porban hátrahagyta, merre ment. Hajába tűzött fehér violát, tán épp ilyet, mint kertemben terem. És ő maga volt a legszebb viola, Isten közöttünk járó angyala. Üdvözl légy, Mária! Tán ilyen este volt, ilyen csillagos, az ég íj kék, a föld íj harmatos, s a kerti fák így álltak a homályban, amikor ő szobája magányában ott térdelt a kis gyékén szőnyegen. S imádkozott mélázón, csöndesen. Imádkozott magasba néző szemmel, s a szoba megtelt égi fény az önnel. Üdvözl légy, Mária! A göncölszekér épp így állhata, midőn az országút két vándora a betlehemi völgyben haladott. A férfi összvér előtt ballagott, a nő fennült halványan, szenvedőn. Pásztorok ültek tűznél a mezőn, és így szólt egy. A város telve néppel, a másik szólt, itt hálhattok az éjjel. Üdvözl légy, Mária! Tán épp így fűillatos este volt, tán épp így fénylett fenn az égi hold, midőn egyszer a púzaföldön át a gyalogúton hazalépkedett, fehér szeríden, mint a holdvilág. Karján tartva az alvó kisdedet, ki várra hajló fejjel aludott, kalász kalászra bókolt, susogott. Üdvözl légy, Mária! Ó, gyöngyvirágok, rózsák, liliomok, lehelyetek az égbe illatot. Ő bizonyára ismert titeket, mikor e földön járt közöttetek, s hozzátok hajolt, és szólt édesen. Kedves virágom, rózsám, szegfüvem, ma is szerető szemmel nézle rátok, virágajakkal ti is susogjátok. Üdvözl légy, Mária!
Gárdonyi Géza Esti harangszó című versét Balog András előadásában hallották. Gárdonyi Géza 1863. augusztus 3-án született a Gárt pusztán. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon és Pesten végezte, majd az Egriesreki Katolikus Tanítóképző Intézetben szerzett diplomát. 3 évig falusi tanító volt a Dunántúlon, katolikus iskolákban tanított, nyomorúságos körülmények között. Közben több lap is közölte kisebb-nagyobb rendszer verseit, elbeszéléseit. 1885-ben a Pécsi Dunántúl című lap külső munkatársa lett, és még ebben az évben házasságot kötött Csányi Máriával. Az ifjú pár Győrben telepedett le, és itt indult Gárdonyi igazi újságírói pályafutása. 1886-ban megindította a Tanítóbarát című lapot. Rövid pesti kitérő után a Győri Hírlap, majd a Szegedi Hírlap és a Szegedi Napló munkatársa volt. Keresete kiegészítésére ponyvaregényeket és parasztcsúfoló adomákat írt névtelenül. Az Arad és vidéke munkatársa majd Pesten a Magyar Hírlap rovat vezetője lett. 1892-ben különvált feleségétől, 97-ben Egerbe költözött, ahol már csak az irodalomnak élt. Teljes elzárkózásra rendezkedett be, bár az irodalmi élettel nem szakította meg kapcsolatait. Innen küldte írásait a Hét, az Új Idők, a Jövendő szerkesztőjének. 1910-től a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett, 1920-ban a Magyar Írók Szövetsége elnökévé választotta. Írt elbeszéléseket, verseket, legnagyobb sikereit azonban történelmi regényeivel aratta, mint az Egri csillagok, az Isten rabjai vagy a Láthatatlan ember. Gárdonyi Géza 1922. október 30-án Egri otthonában hunyt el.
A nap imája.
Legyen áldott Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki eltöltött téged a názáreti szűzet minden szellemi áldással Krisztusban. Isten akaratából fogantattál szeplőtelenül, előre kiválasztottak, hogy te légy az anyja, üdvözültél benne és általa sokkal inkább, mint bármely más emberi lény. Megkíméltetvén az eredeti bűn örökségétől, te megfogantál és a világra jöttél a szentséges kegyelem állapotában. kegyelemmel teljes. Te, aki első vagy a megváltottak között, segíts rajtunk. Segíts nekünk, hogy megint megtaláljuk szerepünket a megváltás misztériumában. Segíts nekünk, hogy mélyebben megértsük az isteni dimenziót, s ugyanakkor ennek a misztériumnak az emberi dimenzióját is. Segíts, hogy tökéletesebben aknázzuk ki kiapadhatatlan forrásait. Segíts nekünk, akiket megváltott Krisztus drága vére.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,